drága mennyei atyánk. Téd legyen minden dicsőség a mai napon. És a te fiadé az Úr Jézus Krisztusé. Téged imádunk, téged magasztalunk, téged dicsőítünk. Nincs senki más, aki elfoglalhatja ezt a helyet a szívünkben. Téged dicsér a szívünk, a szánk, a lelkünk, teljes valunk, szellemben és igazságban. Áldunk téged a nagy kegyelmedért, és azért, amiért a Szent Szellemet bőséges olajában állhatunk itt ma, a te kegyelmednek a nagy megnyilvánulásaiban, a Szent Szellemnek az erejében, aki megnyilvánul közöttünk. Köszönjük, hogy a mai napon te vagy az, aki megértést adsz, és te vagy az, aki dicsőséget veszel ebből a mai üzenetből. Ami szívünk vágya, hogy téged magasztaljunk, drága Úr Jézus, hogy a te neved emeljük fel. Ember nem nyerhet dicsőséget mi közöttünk. Téged dicsőítünk. Köszönjük mindazokat, amiket elkészítettél a mai napra, a megértéseket, a kijelentéseket, és azt, hogy nem úgy megyünk mai napon haza innen, ahogy ide jöttünk, hanem betelve a te ígédnek ismeretével, bölcsebben, mint ahogy reggel ma felébredtünk. A nap úgy nyugszik le a mai napon, hogy érettebbek és bölcsebbek leszünk. A te nevednek a magasztalására. Jézus hatalmas nevében. Ámen. Ámen. Dicsőség Istennek. Foglaljatok helyet. Szeretettel köszöntelek benneteket. A mai üzenetnek van egy apropója, és az az apropója a mai üzenetnek, amivel készültem felétek szolgálni, hogy a délután folyamán zsidó testvéreink, barátaink látogatnak bennünket, és szolgálni fognak felénk. Ezért úgy gondoltam, hogy aktuális arról beszélni mai napon, hogy miért van közöttünk ez a barátság, mi miért vagyunk a zsidók felé nyitottak, és bizonyos zsidó testvéreink miért nyitottak felénk. Mi a kapocs? Egy picit kell beszéljünk arról is, hogy mi a különbözőség, de sokkal többet szeretnék arról beszélni, hogy nekünk hogyan kell viszonyulnunk a zsidókhoz, a zsidó barátainkhoz, testvéreinkhez, attól függetlenül, hogy ők hogyan viszonyulnak hozzánk. A világban a zsidóságnak a megítélése nagyon vegyes. Legalább annyira vegyes, mint ahogy a keresztény körökben is a zsidóság megítélése nagyon vegyes, és ez a megítélés, ahogy a keresztények bántak és viselkedtek a zsidókkal az elmúlt 2000 évben, ez a zsidóság és a kereszténységnek a kapcsolatát nagyon sötéten beárnyékolta. Azt hiszem, hogy ahogyan egymásra tekintünk, az meghatározza a viszonyulásunkat egymáshoz. Ez így van itt a gyülekezetben, keresztény és keresztény viszonylatában, így van ez a világban is. Ahogyan a másikra tekintünk, az valamit előre feltételez rólunk, illetve őróluk, és ez meghatározza a kapcsolatunkat, mert hogyha valakiről sok rosszat hallottunk, valakivel kapcsolatban sok minden olyan dolog felmerült a ismeretségi, vagy a hallott dolgokkal kapcsolatban, amely nem jó, akkor az előítéletet ébreszt bennünk. Hogyha valakivel kapcsolatban sok jó dolgot hallottunk, akkor egy pozitív előítéletünk van, és egy jó elvárásunk lesz vele kapcsolatban. A zsidósággal kapcsolatban a megítélésünk azonban nem lehet, a zsidósággal kapcsolatos megítélésünknek nem lehet az az alapja, hogy mit hallottunk és mit láttunk a világban, hanem úgy kell rájuk tekintenünk, ahogy az írásokban meg van írva. Nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy felüljünk olyan dolgoknak, amelyek nem bibliaiak, amelyek nem igéiek. És mindenki hallotta azt a kifejezést, hogy a kiválasztott nép. Ki az, aki nem hallotta ezt a kifejezést? Hogy a zsidók a kiválasztott nép. Mindenki hallotta szűkebb, tágabb környezetében azt, hogy milyen jelzőkkel illetik a zsidókat, és ezek között vannak jók, és ezek között vannak rosszak. De mit mond róluk Isten? És mi a mi viszonyulásunk hozzájuk? Nekünk mit kell tennünk velük kapcsolatban? Úgy kell hozzájuk állnunk, mint ahogy a második, harmadik század óta a kereszténység hozzájuk viszonyult, vagy kell egy kicsit változtatnunk ezen, és úgy kell hozzájuk állnunk, ahogy az elmúlt 60-70 évben a keresztényeknek a többsége újra értelmezte Isten igéjét, és megváltozott a zsidókhoz való hozzáállás. Nagyon fontos téma ez, mert azt gondolnánk, hogy igazából mi közünk egymáshoz. Ők zsidók, mi keresztények, ők élik úgy a hitvilágukat, ahogy élik, mi egy külön felekezethez, egy vallási irányhoz tartozunk, és igazából nincs közünk egymáshoz, de ez így önmagában nem igaz. És szeretném ezt a mai napon kibontani egy picit felétek, mert mindez, hogyha megértésed van róla, akkor a hétköznapi gyakorlati életedben is áldást fog hozni neked. Abból kifolyólag, amit Isten Ábrahámnak mondott, amikor őt elhívta, hogy aki téged megáld, az áldott lesz, aki pedig átkoz téged, az átkozott lesz. És hogy te benned áldatnak meg minden nemzetet. Úgyhogy oda kell figyelnünk nagyon arra, hogy mi a szívünk indítatása, mi a szívünknek a látása, és az elménk, és a lelkünk, és a szavainknak az iránya a zsidósággal kapcsolatban. És ami miatt is erről beszélni kell, az az, hogy a keresztény körökben annak ellenére, hogy sok minden változás történt ezzel kapcsolatban az elmúlt jó pár 10 évben, mégis elmondhatjuk azt, hogy az antiszemitizmusnak a gyökere, a zsidó ellenesség, az keresztény körökből ered. Azon túlmenően van egy szellemi háttere ennek, de ezt majd egy kicsit később. Tehát kezdeném ott, hogy a legtöbb keresztény úgy tekint Jézusra és a 12 tanítványára, mint a korai keresztényekre. Igaz ez? Abszolút nem. Sem Jézusról nem az a hír járta, hogy keresztény lett volna, sem a 12 tanítvány. Abban az időben ez a kifejezés még nem is létezett. Abban az időben az, hogy kereszténység, amikor a korai egyház elindult, még nem létezett. Eltelt nem tudom pontosan hány év, amikor elkezdték Antiókiában a zsidó messiásban hívőket krisztusiaknak, Krisztushoz hasonlóaknak nevezni. Ugye ez a keresztény szónak a jelentése többek között. Tehát, ha felismered azt, hogy a te hitednek az alapja az a zsidóságból ered, akkor egészen más lesz a viszonyulásod a zsidókhoz, és a zsidó valláshoz, és a zsidó hagyományokhoz, mint hogyha úgy gondolod, hogy te teljesen független és kívülálló vagy őtőlük. Nem tudjuk magunkat elválasztani a zsidóságtól, mert a mi messiásunk a zsidó messiás, aki, ha tetszik, ha nem, egy zsidó asszonytól született. Zsidó hagyományok között nőtt fel, a Tórát tanulta, zsidó tanokat tanult egész korai éveiben, és egy zsidó rabbivá vált. És ez a zsidó rabbi a mi messiásunk. Úgyhogy el kell egy picikét az elménkben fordulnunk afelé vissza, hogy a mi Jézusunk, a mi messiásunk úgy testesült meg erre a földre, úgy lett emberré, hogy nem magyarnak született, nem németnek, nem franciának, nem dél-amerikainak, hanem zsidónak. És sajnos ez a szó, hogy zsidó vagy zsidóság nagyon sok embernek a szemében, a fejében és a szájában szinte egy szitok szó. És ez rendkívül nagy hiba. Ez egy borzasztó nagy hiba, mert Isten nem így tekint rájuk. Nem tudom, hogy tudod-e, hogy mi volt fölírva Jézusnak a keresztjére, a feje fölé. 3 különböző nyelven volt felírva, hogy ő a názareti Jézus. A pogányok királya? A világnak a királya? Nem, a zsidók királya. A zsidók királya. Erről is mi európaiak szeretünk elfeledkezni, mert a kereszténység az elmúlt jó sok száz évben próbálta beállítani Jézust magát, mint személyt is, egy olyan európai hatású embernek, És hogyha megnézed a filmeket, a hollywoodi, vagy európai, vagy akármilyen filmeket, nagyon sok helyen egy fehér bőrű, szőkésbarna hajú embernek az arca köszön vissza, pedig egy zsidó ember nem így néz ki. És kicsit úgy magyar emberként azt mondom, hogy magyarosítottuk, de inkább úgy mondom, hogy európaiasítottuk őt, azért, mert amikor a korai gyülekezetben a gyülekezeti tagok mind zsidók voltak, és elkezdtek a pogányok is hitre ébredni Jézus Krisztusban, egy ideig ők együtt dicsérték az Urat. Aztán Jézus után pár tíz évvel, mikor Titus lerombolta Jeruzsálemet a templommal együtt, már akkor ott elkezdődött a zsidóság, és mármint az a zsidóság, aki hit Jézusban, és az a keresztény közösség, amely pogányként lett keresztény, szétválni. Pedig úgy indult, hogy ők együtt voltak. Tehát a messiásukat elfogadó, és a messiásban Jézusban hívő zsidók együtt dicsérték a zsidó messiást azokkal a hívőkkel, akik a pogány világból váltak keresztényé. És az első 200-300 év nagyon éles határvonalat húzott a zsidóság és a kereszténység közé, és hát a politikai történelmi eseményekből tudjuk azt, hogy a kereszténység, mint a római birodalomban államvallással lépett elő, és ugye elterjedt az egész földön gyakorlatilag azóta, de ez a szétválasztás, ez azóta is fennáll, és ez a szétválasztás azóta is éket vert, és ver a zsidók és keresztények közé. Tudjuk nagyon jól, hogy a messiást, a zsidó messiást, Jézust, akit a zsidók úgy hívnak, hogy Yeshua HaMashiach, őt nem minden zsidó fogadta el. És ennek apropóján, mivel hogy nem minden zsidó fogadta el, sőt, a mai 21. századi statisztikákat nézve a legtöbb zsidó nem Jézus hívő, ennek apropóján a keresztények elkezdték őket üldözni, és elkezdtek vádaskodni, és elkezdtek olyan dolgokat mondani rájuk, amelyel gyakorlatilag létrehoztak egy olyan teológiát, amelyet úgy nevezünk, vagy úgy hívhatunk, hogy a helyettesítés teológiája. Amely nem másról szól, mint arról, hogy Jézus ugye megszületett zsidóként, és volt az Izraelnek egy elhívása, mégpedig az, hogy Isten rajtuk keresztül kommunikált a világ minden nemzetével, és ez az elhívás, ugye Jézus Krisztus, tehát a messiás eljövetelével kiteljesedett, mivel ők nem fogadták el Jézust, ezért sok keresztény azt mondja, hogy Isten elfordult a zsidóktól, és most már nem a zsidóság Isten választott népe és nemzete, hanem a kereszténység. És azokat az áldásokat, amiket Isten a zsidóknak ígért, azt a teljességet, azt a bőséget, azt pedig úgy gondolják, hogy ez a kereszténységre szállt át, tehát gyakorlatilag azt tanítják keresztény körökben, vallásos körökben, legalábbis évszázadokon keresztül tanították ezt, hogy a kereszténység belépett a zsidóságnak a helyére. Beszéltem nagyon sok vallásos emberrel erről, és nem mondom azt, hogy én mindent tudok a témában, és nem mondom azt, hogy teljesen mindennel kapcsolatban teljesen világos megértésem van, de azt láttam, és talán te is láttad, hogy vallásos körökben nagyon nagy az űrzavar a zsidósággal kapcsolatban. És ez a tanítás is arról szól többek között, hogy ez ne így legyen, hogy megváltozzon. Megváltozzon a viszonyulásod. Jézus Dávid királyi magvából származik. Ámen. Az új szövetség őt a zsidók királyának nevezi. A keresztfára az volt fölírva, hogy ő a zsidók királya. Amikor eljöttek a napkeleti bölcsek, hogyan nevezték a kisded Jézust? A zsidók királyának. A zsidóknak a királyának. Édesanyja Míriám. Vagy Mária? Mária, rávágod, Mária. Aha, miért vágod rá, hogy Mária? Mert ez az európai, a görög neve. Miért nem úgy hívjuk őt, hogy Mirjam? Mert őt így hívták, és így hívják a mai napig, hogy Mirjam. Látod az ösztönös reakciódat? Egy páran kapásból rávágtak, nem Mirjam, Mária. Európaiasítottuk, és a Biblia fordításainkban is ez van, és helyesen őt Máriának hívják. Ez a görög megfelelője az ő héber nevének. De őt nem így hívták. A kis Jézus, amikor 8 éves volt, nem azt mondta, hogy anya, Mária néninek nem úgy szólították a szomszéd gyerekek, hanem Mirjámnak. Mi miért nem így hívjuk? Látod-e azt, hogy ez és sok más dolog, apró dolog leveszi a figyelmünket arról, hogy ő zsidóként született meg. És próbálta a kereszténység évszázadokon keresztül őt európaiasítani, magyarosítani, pedig zsidó tanító volt, és a követői mind egytől egyik zsidók voltak. Amikor az egyház később egyre több nem zsidóból kezdett állni, akkor elfeledkezett a zsidó gyökereiről, és ez nagyon súlyos és komoly problémákat szült. De az az igazság, hogy Isten nem feledkezett meg a zsidókról. Nem véletlenül volt az, hogy nem ismerték ők fel a Messiást, és nem véletlenül volt az, hogy azt mondták a Messiásra, hogy köszönöm, nem. De egy kicsit magam elé léptem. Tiszta kép kell tehát kialakuljon a zsidósággal kapcsolatban minden keresztényel, mert Istennek az Izraellel kapcsolatos szerelme az nem változott meg. És ezt sok-sok ige bizonyítja, és nagyon sok igét hoztam a mai napra, hogy ezeket fel is olvassam. Azt hiszem, hogy úgy tudjuk megérteni leginkább a mi helyzetünket a zsidósággal kapcsolatban, hogyha meglátjuk azt, hogy abban a bizonyos idővallumban, amit nevezhetünk egy egyenesnek, oda Isten elhelyezett egy zsidó időkorszakot, ami egy bizonyos időtől van, és egy bizonyos ideig lesz. És mint egy ék, ebbe kerültek bele a keresztények. Hogyha oda lapozunk az Ézsaiás 61-re, akkor látunk ott az első 1-2 versben olyan igéket, amelyek felfedik azt, amiről most beszélek. Ez egy profécia az eljövendő Messiásról a zsidók számára, és így hangzik. Az Úristen szelleme van én rajtam, azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak. Elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást. Hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, és Istenünk bosszúállás napját, megvigasztaljak minden gyászolót. Ismétek ezeket az igéket, ugye? Amikor Jézus elkezdte a földi szolgálatát, bement Názáretben a zsinagógába, hova is mehetett volna, és kinyitotta, kitekerte a tekercseket, mert nem ilyen bibliájuk volt, kitekerte ennél a fejezetnél, Ézsaiás könyvénél, és a Lukács evangéliumban látjuk azt, hogy mit kezdett el felolvasni. A Lukács 4.16-ban van leírva, hogy elkezdte ezt felolvasni. Nem a Lukács 4.16-ot olvasta fel, hanem Ézsaiást olvasta fel. Mert amikor Jézus ott a zsinagógában, abban az időben ott volt, nem volt még ilyen Biblia. De a Lukács evangéliuma mutatja és mondja meg azt, hogy Jézus mit tett, és ezt szeretném, ha nagyon figyelnél. És méne Názáretbe, ahol felnevelkedett, és beméne szokása szerint, szombat napon a zsinagógába, és felálla olvasni. És adák néki Ézsaiás proféta könyvét, és a könyvet feltárván arra a helyre nyita, ahol ez volt írva. Az Úrnak szelleme van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem. Elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat. Hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét, és itt nem olvassa végig azt, amit Ézsaiásban én az előbb felolvastam, hanem azt olvassuk, hogy és behajtván a könyvet, átad a szolgának és leüle, és a zsinagógában minden szem őre volt függesztve. Ő pedig kezdte hozzájuk szólni, ma teljesedett be az írás a ti hallásatokra. Látod-e azt, hogy Jézus olvasott az ószövetségi proféciáról, gyakorlatilag saját magáról valamit, de nem olvasta azt végig, hanem megállt, mégpedig azért, mert amikor ott megállt, ott ez az időkorszakot jelent. És a következő tagmondat, amit Ézsaiásban olvasunk, az nem másról szólt, amit az előbb felolvastam, hogy hirdessem az Úr Istenünk bosszúállása napját. Tehát Jézus a bosszúállás napját nem olvasta fel, mert az nem jött el. Jézus olvasta a proféciát, és a bosszúállás napjánál megállt, mert tudja, hogy a bosszúállás napja, azaz az ítéletnap, az később lesz ezen a bizonyos időtengelyen. Tehát van az időtengely, Jézus itt megállt, és ezt a szakaszt éljük most, és jön majd az ítéletnap, és ott folytatódik tovább az időkorszak. Az a 2000 év, ami ide beékelődik, ez egy olyan időszakasz, amiről Ézsaiás nem látott. Ő nem látta azt, hogy ezek között a profécia jellemzők között milyen idő telik el. De Jézus tudta ezt. És tudta ezt, hogy ő még nem az ítéletet jött hozni, hanem a kegyelmet jött hozni, és ezért nevezzük a mai korszakot a kegyelem korszakának, mert ez a korszak be van ékelődve abba a zsidó időkorszakba, amit Isten eleve elrendelt és kihirdetett. Tehát neked látnod kell, hogy nemhogy elfordult Isten a zsidóságtól, hanem hogy az az időkorszak, amit nekik szánt, az egy picit meg van állítva, vagy fel van függesztve azért, hogy te és én lehetőséget kapjunk arra, hogy az ő messiásukban híve üdvösséget nyerjünk, ugyanúgy, mint ahogy ők is üdvösséget nyerhetnek. Ez Istennek a kegyelme. És amikor eljön az elragadtatás, és lesz a maradék 7 év, amiről pár hónap ezelőtt István beszélt, az az időkorszak, mert egy ítélet, ahogy írja a Dániel könyvében a 9. fejezet, hogy 70x7 szabatot ad a népedre. Azaz 490 év, ebből 483 letelt, ez egy másik üzenetnek a témája, maradék 7 év van vissza, és a feltámadástól az elragadtatásig nevezzük ezt mi a kegyelem korszakának, amiben mi élünk. És az igék ebben minket támogatnak. És ha te ezt nem látod át, úgy gondolhatod, hogy az Ószövetség az a zsidókról szól, az Új Szövetség meg a keresztényekről szól. Aztán ennyi. De ez nem igaz. Mélyebbre kell lásni. Meg kell látni azt, hogy Isten nem fordult el a zsidó néptől, az, hogy ők megkeményítették magukat, és ahogy Pál apostol fogalmaz, megbotlottak, nem elestek, megbotlottak, ez lehetőséget ad a pogány világ számára, hogy azt a messiást, akit Isten a földre küldött, zsidóként, azt elfogadhassuk. Halleluja! Tehát úgy ékelődünk ide be a zsidó időkorszakban, mint ahogy például Ádám és Éva beékelődött egy ellentét közé, mikor a földre születtek, amikor Isten megteremtette őket. Miért? Mert a sátán már itt volt, aki gyűlöli Istent. Isten is létezett, és mi bekerültünk ide, és mivel, hogy sátán gyűlöli Istent, és Isten szereti az embert, ezért a sátán gyűlöli azt, amit Isten szeret, az a gyűlöl minket. Tudtak követni? És mivel, hogy Isten szereti el nem múló szeretettel Izraelt, ezért a sátán gyűlöli Izraelt. És ezért megtett már mindent, mivel hogy ismeri az írásokat, és tudta a sátán is, hogy a messiás a zsidók közül támad, megpróbálta évezredeken keresztül elpusztítani Izraelt azért, miért? Hogy a proféciák a messiás első eljövetelével kapcsolatban ne tudjanak beteljesedni. Izraelnek az elhívása arról szól, hogy rajtuk keresztül jön el a messiás. Az elhívásoknak ez a lényege, és Izrael állam létének, és Jeruzsálemnek is ez a kulcs kijelentése, hogy a messiás a zsidók közül támad. Ezt Jézus maga mondta. Miért? Miért pont a zsidók? Miért nem lett francia, vagy román, vagy német, vagy latin, vagy kínai? Miért fölmerül sok kérdés? Miért? Hiszem, hogy választ kaptok a mai napon erre. Tudnod kell azon túlmenően pedig azt, hogy a legtöbb zsidó nem úgy tekint téged keresztényt, mint ahogy te látod saját magad keresztényként. És ha picit belegondolsz abba, hogy te vajon mennyire ismered a zsidó vallásnak, vagy a zsidóságnak a részleteit, mennyire vagy tisztában azzal, hogy ki az ortodox zsidó, ki a neológ zsidó, ki a reform zsidó, vagy ki a, lehetne még pár irányzatot említeni, mennyire vagy tisztában ezzel? Legtöbben semennyire. Egy kalap alatt vannak a zsidók, ugye? Az ő szemükben is a kereszténység ugyanígy egy kalapban van. Ők nem látják azt, hogy református, katolikus, baptista, Krisztus szeretett egyházas, teljes evangéliumi, vagy akármilyen. És neked, mint csoportról van egy elképzelésed, egy véleményed, és nekik is van egy képük a kereszténységről. És gondolj bele, az elmúlt 2000 év viszontagságos éveit, ha megnézed, a keresztény üldözés, a zsidó üldözés erőteljesebb volt, mint Jézus előtti korszakban. És leginkább azok üldözték, és azok gyilkolták, és azok átkozták a zsidókat, akik magukat kereszténynek mondták. És keresztény jelszavakat skandálva, keresztény elképzeléseket a zsidókra öntve gyilkolták őket. És nem kell messzire menni, mindenki hallott a keresztes háborúkról, mindenki hallott az inkvizícióról, mindenki hallott a zsidónak a jogfosztásáról, és ami közelebb van hozzánk, amiről talán legtöbbet hallottál, az az elmúlt századnak a háborúja, és gondolok a második világháborúra. És ugye Hitler üldözte a keresztényeket is. De az ő zsidó ellenessége és az ideológiája az abból a keresztény antiszemitizmusból táplálkozott, ami jelen volt az elmúlt sok száz évben. És ez nem helyes és nem jó. Vannak zsidók, akik úgy tekintenek a keresztényekre, hogy az egy pici kis szekta, ami a zsidóságból kiszakadt, és idővel hát elég nagyra nőtt. Vannak zsidók, akik úgy tekintenek ránk, mint ahogy egy középkori rabbi is, ahogy mondta, és ezt olvasom, mert szeretném pontosan idézni, a kereszténység részben teljesíti azt a missziót, amit a Tóra értékrendjével a zsidóság volt hivatott teljesíteni a világ felé. És valóban, a kereszténység az erkölcsi, morális értékrendjével bizony sokat tett azért, hogy ezek az értékrendek napirenden legyenek. Nem mondom természetesen, hogy ezt jól is végezték az elődeink, de a kereszténységnek az alap pillére a megbocsájtás, az irgalmasság, a tolerancia, és vannak zsidók, akik elismerik, hogy a nyugati világ, úgymond nyugati világnak az értékrendjében nagy szerepet játszottak a keresztények, hogy ezek jelen vannak. Hát a zsidóság kapcsolata a kereszténységgel az elmúlt 2000 évben rendkívül beárnyékolt, És ezért ez miatt nagyon sok zsidóban van előítélet a keresztények felé. Mindahogy sok keresztényben van előítélet a zsidóság felé. A zsidóság nagyon sokat szenvedett a történelem folyamán, és hangsúlyozom, az elmúlt 2000 évben a legtöbb szenvedést, a legtöbb fájdalmat és a legnagyobb bűnöket a zsidósággal szemben azok az emberek követték el, akik magukat jó kereszténynek kikiáltva verték a mellkasukat, hogy ők Krisztusnak a hírnökei. És ezek alapján, ha egy zsidó ránéz egy keresztényre, miért akarná elfogadni a mi Jézusunkat? Hiszen azt látja, hogy a történelem bizonyítja azt, hogy a keresztények Jézus nevében gyilkolták a zsidókat. Miért akarna a Jézushoz fordulni? Ez egy nagyon-nagyon nagy akadálya a zsidók felé való evangelizálásnak, de dicsőség Istennek, hogy Istennek a szelleme által az elmúlt jó pár tíz évben, főleg a második világháború utáni időszakban sok-sok keresztény újra értelmezte a világnézetét a zsidósággal kapcsolatban a Biblia alapján, és gyakorlatilag visszatért a gyökereihez, és így tudunk valamit tenni a jövőnkért. Az, hogy mit tettek az elődeink, a keresztény vezetők az elmúlt sok száz évben, azon nem tudunk változtatni. Azt nem tudjuk semmissé tenni. De ma van nekünk valami felelősségünk, ma tudunk valamit tenni azért, hogy a jövőnk az ne olyan legyen, mint amilyen a múltunk volt velük szemben. És meg kell látnod, és azt gondolom, azt hiszem, hogy a legjobb az, amikor Isten szellemétől kapsz egy vonzást, Isten szellemétől kapsz egy bátorítást és egy különleges bánásmódra való magatartásra, buzdítást a zsidók felé, mert csupán intellektuális tudással ez kevés. Egyébként is meg van írva, hogy szeresd fele barátodat, mint te magadat. Amen. És az a kijelentés, hogy a zsidók megölték Isten fiát, így önmagában nem állja meg a helyét. Erről külön alkalmat lehetne prédikálni. Tudom, hogy elítélte őt a Sanhedrin, tehát a zsidó vallási tanács, elítélte őt a római vezető, és római katonák feszítették őt meg. Az ítélet végrehajtást rómaiak tették, de ahogy a római levélben majd olvassuk a 11. fejezetben, megvolt ennek az oka. Tehát ahelyett, hogy az elmúlt közel 2000 évben az egyház áldotta volna az atyáit, elkezdte átkozni, és elszakadt a zsidó gyökereitől, és a zsidó mi voltától is. És vissza kell térnünk, azt hiszem, oda, hogy ez másképpen legyen. Lehet, hogy most egy-két furcsa gondolat az elmédben kavarok, hogy miért beszélek erről, és miért fontos ez. A mi egyházunk mindig is zsidó barát volt. A Krisztus szeretett egyház soha nem volt zsidó ellenes, és nem is lesz. Nagyon sok utat szervezett az egyház Izraelben. Az elmúlt 20 évben megszámolni sem tudnám, hogy hányat. Nem is tudom. 40, 50, 60, 70 út volt talán imautakkal, turista csoportokkal együtt, és ez nem véletlen. Azonban azon túlmenően, hogy nagyon sok egy-egy mondat vagy tanítás rész elhangzott ezzel kapcsolatban, így összefoglalva, hogy miért támogatjuk őket, talán még nem volt szó, és ezért is beszélek ma erről. Lapozzatok Ézsaiás könyvének 62. fejezetére. És az egyes verstől olvasom a hatosig Isten igéjét. Sionért nem hallgatok, és Jeruzsálemért nem nyugszom, míg földerül, mint fényesség az ő igazsága, és üdvössége, mint a fákja tündököl. És meglátják a népek igazságodat, és minden királyok dicsőségedet, és új nevet adnak néked, amelyet az Úr szája határoz meg. és leszel dicsőség koronája az Úr kezében, és királyi fejdísz Istened kezében. Nem neveznek többé elhagyatottnak, és földedet sem nevezik többé pusztának, hanem így hívnak. Én gyönyörűségem, és földedet így férjhez adott. Mert az Úr gyönyörködik benned, és földed férjhez adatik. Mert mint elveszi a legény a szüzet, aként vesznek feleségül téged fiaid, és amint örül a vőlegény a mennyasszonynak, aként fog néked Istened örülni. Kőfalaidra, Jeruzsálem, őrizőket állattam. Egész nap és egész éjjel szüntelen nem hallgatnak. Ti, akik az Urat emlékeztetitek, ne hallgassatok, és ne hagyjatok nyugtot néki, még meg nem szilárdítja, és dicsőségesé nem teszi Jeruzsálemet a földön. Ámen. Ezek olyan igék, Ézsaiás könyvéből, amiből mondhatjuk, hogy ószövetségi igék. De mi, mondhatni, szelleme teljes karizmatikus keresztények, ezekkel az igékben összhangban hiszünk. És hiszünk abban, hogy Izraelnek van múltja, Izraelnek van jelene, és Izraelnek van, és lesz jövője. Bár nem vagyunk tökéletesek, Izraelnek a barátai vagyunk, a zsidóságnak a barátai, és a zsidóságnak a támogatói vagyunk. Tudjuk, hogy Izrael ma is Isten szövetséges népe, Izrael ma is Istennek a szemefénye, és Izrael ma is Istennek a szerelmese. És honnan tudjuk ezt? Tudjuk ezt a Tórából és a proféták könyvéből. Mi a Tóra? Mi az, amit a zsidók Tórának neveznek? Az 5 könyv, amit mi Mózes 1-2-3-4-5 könyvének nevezünk. Mi is használjuk, mi is olvassuk, mi is merítünk abból. Hát persze. Tehát mivel Isten Izraelnek a szerelmese, ezért nekünk is Izraelnek a szerelmeseinek kell lennünk. Tudjuk, hogy ami az írások szerint folyt, és folyik a világban, az nem minden Isten akaratában van, és ugye sok minden volt az elmúlt 2000 évben ilyen, de azért van erről szó a mai napon, hogy neked világos képed legyen arról, hogy amikor a munkahelyeden, a családodban, bárhol a zsidóság szóba kerül, legyen igei kijelentésed, megértésed, és legyen alapod arra, hogy hogyan válaszolj. Mert ha csupán annyi megértésed van, hogy jaj, nem szabad a zsidókat bántani, ez jó, és ez egy jó alap, de nem baj, ha többet tudsz ennél. És jó értelemben vett bibliai észérvekkel alá tudod támasztani azt, hogy mi miért nem vagyunk zsidó ellenesek. Egy picit menjünk vissza a Teremtés könyvére. Látjuk ott, tudjuk azt, hogy az ember, Ádám és Éva elbukott. Istennek volt egy megváltási terve, amelyen keresztül az embert abból a szellemi halálból, amibe belehozta saját magát, megigazítja. Ezért be kellett lépnie az Istennek valahogy az emberek közé. Meg kellett testesülnie, emberre kellett válnia, mert ez volt az igazságos követelmény ahhoz, hogy helyreállítsa azt, sőt többet tegyen, mint amit Ádám elrontott. De hogyan születhet Isten meg erre a földre, ha nincs neki egy nemzete, egy országa, egy identitása? És ezért született Jézus zsidónak, mert szükség volt egy népre, szüksége volt egy nemzetre. Mert senki nem születik úgy erre a földre, hogy ne lenne valamiféle hovatartozása. És ha megnézed a saját maga személyigazolványát, vagy útlevelét, vagy a szomszéd országokból való ismerőseidnek az útlevelét, vagy bárkiét a földön, akinek van írásos dokumentuma, meg van írva benne, hogy milyen nemzethez tartozik. Így van? Jézusnak is szüksége volt egy nemzeti hovatartozásra. És Isten szuverén választásából és szuverén döntéséből, azért, mert ő így akarta, a zsidókat választotta. Ezt nem kérdezte meg tőled, igazából nem kérdezte meg tőlük sem. És ez az elhívás, ez a kiválasztás az, ami alapján mondjuk azt a zsidókra, hogy a kiválasztott nép nem fajilag, nem azért, mert tökéletesek, nem azért, mert mindent jól csinálnak, nem azért, mert különlegesek lennének. Tehát ez nem faji eredetű, hanem elhívás eredetű, szolgálatra való elhívás eredetű, és ez az mellett, hogy Istentől való személyes elhívás nagyon-nagyon nagy felelőssége jár az ő számukra. És mondhatnád azt, hogy jaj, bárcsak én lennék a kiválasztott, bármire is, de tudod, hogyha Isten kiválaszt téged, akkor az nem biztos, hogy mindig, minden időben fenékig tejfel dolog lesz. És az zsidóságot ért üldözéseknek a gyökere visszavezethető erre a kiválasztásra. Mert a sátán tudta, látta az írásokból, hogy eljön a messiás, és 300 vagy annál is több profécia volt arról, hogy Jézus hol születik meg, milyen körülmények között születik meg, mikor születik meg, és lehetne sorolni. És ezek mind-mind be is teljesedtek, de a sátán ellene volt. És itt hadd említsem meg azt, hogy a messiás el fog jönni másodszor is. Erről is szólnak proféciák. Na most felteszem a kérdést. Nem költői kérdés, de annak is veheted. Ha Jézus első eljövetelére vonatkozóan minden profécia beteljesedett, akkor a második eljövetelével kapcsolatban vajon mi lesz? Ugyanez mind be fog teljesedni. Halleluja! Miért van szükség a zsidóságra? Azért, mert Jézus első alkalommal a zsidókhoz jött el. Miért van szükség a zsidóságra ma, a mai napon? Mert a második alkalommal is a zsidósághoz jön el. Olvassuk az igében, hogy amint felment, ugyanúgy fog eljönni, és az olajfák hegyét érinti, vagy de lába, az ketté válik, nem olvasom az ige helyet szó szerint, és azt mondják, majd a zsidók, hogy áldott az, aki az Úr nevében jön. Ezért létszükséglet az, hogy létezzen Izrael állama. Jézus nem lőhetett volna el másodszor erre a földre, például a első és a második világháború között. Miért? Mert nem volt zsidó állam. 48-ban Istennek a proféciája beteljesedett a zsidó állammal kapcsolatban. Születhetik egy nép egy nap alatt, írja az Ószövetség ige, és valóban meg is született Izrael állama. Most már több mint 70 éves, és minden egyes nappal közelebb vagyunk ahhoz a ponthoz, amikor is Jézus második alkalommal eljön. Halleluja! Tehát, ami miatt mi áldjuk Izraelt, többek között azok miatt, az igék is miatt is van, amit az 1 Mózes 12-ben olvasunk, ahol Isten elhívta Ábrámot. 1-es, 2-es, 3-as versben ezt olvassuk. És mondta az Úr Ábrámnak, eredj ki a te földedből és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából arra a földre, amelyet én mutatok néked. És nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszel. És megáldom azokat, akik téged áldanak, és akik téged átkoz, megátkozom azt, és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. Halleluja. Ugye a föld minden nemzetségei megáldatnak te benned, mint a zsidó ősatyában. Ugye ez Jézusra utal már előre. De Jézus, amikor azt mondta, hogy nem küldettem csak az Izrael házához, az Izrael elveszett juhaihoz, mit mondott? A profécia beteljesedéséért mondta ezt. Miközben ő tudta azt, hogy az ő vére nem csak a zsidó népér ontatik ki, hanem te érted, és én értem is, akik nem zsidóknak születtünk. Bár lehet, hogy vannak közöttetek, én nem tudom, akiknek a származása visszavezethető a zsidóságra, de Én amennyire magamról tudom, dédszüleimig visszavezetve, apai, anyai ágon is székely emberek leszármazottja vagyok. Aztán ki tudja, mi történt pár száz évvel ezelőtt, és te sem tudhatod igazából, hogy évszázadokkal ezelőtt mi volt, hogyan volt. De az biztos, hogy Ábrámnak kellett kapni egy országot ezen igék alapján. Ábrámnak kiindulva létre kellett jönnie egy nemzetnek, és amit látunk itt, hogy Ábrahámban megáldatnak minden nemzetek. És a Galata levél 3.8.9-ben azt olvassuk, ez most már új szövetség igéje. Erőre látván pedig az írás, hogy Isten hitből fogja megigazítani a pogányokat, eleve hirdette Ábrahámnak, hogy te benned fognak megáldatni minden népek. Ekként a hitből valók áldatnak meg a hívő Ábrahámmal együtt. Az első héber embernek, zsidó embernek Ábrahám lett nevezve. Ábrahám előtt nem nevezzük se Noét, se Ádámot, se az ő közvetlen leszármazottai zsidónak. Gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy Ábrahámnak a fia Izsák, ugye volt egy ikert páros gyermeke, egyik Ézsau volt, másik Jákob. Jákobnak a leszármazottja, ugye József, az a József, aki 12 testvérével együtt a zsidó 12 törzsnek a vezetője is lett. Ő rajtuk keresztül, a Józsefen keresztül került egy 70 fős zsidó kisközösség Egyiptomba. A történetet ismerjük, nem megyek ebbe mélyen bele. Eltelt pár száz év, és ez a 70 fős zsidó kisközösség földúzzadt tényleg egy pár száz év alatt 2 millióra. És az akkori egyiptomi fáraó már nem barátként tekintett a zsidókra, hanem rabszolgaként, ezért rabszolgasorsba elnyomta őket, és a történetből tudjuk azt, hogy Isten kiválasztotta Mózest és Áront, hogy kivezessék Egyiptomból a zsidókat. Hova? Milyen földre? Arra a földre, amit Isten megígért kinek? Ábrahámnak. Nagyon mélyen bele lehetne menni itt a részletekbe, de a lényeg, hogy a sátán mindig az ellen volt, hogy ők ne jussanak el oda. Voltak ellenségek jobbról, voltak ellenségek balról, és lehetne sorolni az emmeusokat, vagy a filiszteusokat, és mindenféle nemzetet, akit hát a sátán felhasznált, hogy elpusztítsa Izraelt. Miért? Hogy Jézus a messiás ne tudjon megszületni, és ne tudjon rajta az üdvösség kiáradni a nemzetekre. Jézus eljött, mert nem tudta ezt megakadályozni, de a sátának a terve Izraellel kapcsolatban nem változott meg. Továbbra is próbálta, és próbálja mai napig elpusztítani Izraelt, ezért neked, mint kereszténynek a felelősséged is. Az, amit olvastam, és amit énekeltünk az alkalom elején a dicsőítésben, hogy Izrael állama létezzen, Jeruzsálemben békesség legyen, ott zsidók lakjanak, Jeruzsálem Izraelnek oszthatatlan fővárosa legyen, hogy a Messiás másodszor el tudjon jönni. Amikor te a hitedet, az imáidat ebbe fekteted, akkor ezzel gyakorlatilag te vagy magad az, aki előkészíted Jézus második eljövetelét. Amikor keresztelő János imádkozott és előkészítette Jézusnak az útját, ő az első eljövetelt készítette elő. Te a hiteddel, az imáiddal Jézus második eljövetelét tudod előkészíteni. Amikor pedig Izrael ellen fordulsz, akkor jogosan elvárhatod, hogy Istennek a legteljesebb áldásai benned és rajtad megnyugodjanak. Jim Pastor mondta ezt évekkel ezelőtt többször is, hogy nagyon sokszor, mikor a keresztény ember problémába, bajba, nehézségbe ütközik, és elkezdi a hitét működtetni és használni, és azokat a szellemi alapigazságot és szellemi törvényeket működtetni a hitével, a szavaival, a cselekedeteivel, amelyek elő tudják mozdítani azt, hogy változás legyen az életében, akkor elfeledkeznek egy dologról, ami lehet, hogy sok embernek vagy párotoknak egy kulcs momentum az életedben, hogy valami egyről a kettőről erre mozduljon. És ez nem más, mint hogy áld meg Izraelt. Áld Izraelt. Ha van lehetőséged, iratkozz fel a jövő őszi izraeli útunkra, gyere el Izraelbe, és ott imádkozz a zsidókért. Ha van lehetőséged, akkor egy zsidó koldusnak nyomja a zsebébe 5 sékelt, és most mondtam egy példát, vagy vásárolja a helyi boltokban, valamilyen módon, valamilyen formában van lehetőséged arra, hogy támogasd őket akár anyagilag is, de az biztos, hogy azért nem kell Izraelbe utaznod, hogy imádkozz értük. Amikor eljössz egy ilyen alkalomra is, mint ami lesz a ma délutáni, amikor zsidó testvéreink jönnek ide, közénk, hogy bemutatkozzanak és szolgáljanak felénk, ezzel is támogatod őket és a zsidóságot. Ők olyan zsidók, akik délután jönnek hozzánk, akik messiás hívő zsidók. És az ő szolgálatuk a zsidóság felé azért más, mint a miénk a zsidóság felé. Azért neked ezt látnod kell, tudnod kell, érezned kell, hogy zsidóként megszólítani a zsidóságot, úgy, hogy én hiszek a messiásban, ő pedig nem. Tehát a zsidóknak a bizonyságtétele azért sokkal könnyebben betalál oda, mint a te keresztény identitásodból fakadó bizonyságod. Mondta egyszer egy rabbi, és valóban így van ez, amikor keresztény-zsidó párbeszéd zajlott, hogy ugye sok keresztény bűnbánatra ébredt azzal kapcsolatban, hogy az őseik, elődeik milyen hibákat, bűnöket követtek el zsidóság szemben, és minden egyes ilyen zsidó keresztény konferencián azzal kezdik a keresztények, hogy bocsánat, 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 bocsánat. És valahol ez rendjén van, hogy az ember tudja azt, hogy az ősök nagyokat hibáztak, de a rabbi mondta ezt, mert ilyen rabbi is van, hogy ne kérjetek állandóan bocsánatot. Mert akkor nem tudunk egy platformra kerülni. Akkor olyan, mint a te lent lennél, meg fönt lennék. Mondta ezt egy zsidó rabbi. És van ebben igazság, neked tudnod kell azt, hogy mik a gyökereid. Tudnod kell egy zsidó ember felé abban az értelemben megaláznod magad, hogy elismered azt, hogy a keresztény ősök mit tettek ellenük. De tudnod kell partnerként tekinteni rá. És neked nem kell erőltetned, nem kell nyomnod rá az öröm üzenetnek a súlyát, mert neki nem kell a zsidóságából kikeresztelkednie, hogy keresztény legyen, ő neki zsidóként kell megélnie az, hogy hisz a messiásban. És sok keresztény nem tudja. Azt gondolják, hogy a zsidóknak föl kell adniuk a zsidóságukat, és keresztényéké váljanak. De ezt a Biblia sehol nem tanítja. Pál apostolról olvasod valahol, hogy őt kereszténynek hívták volna? Vagy keresztényként hivatkozott volna magára? Sehol. Pál apostol saját maga mondja, hogy zsidó vagyok, Benyámin törzséből való zsidó vagyok, és így, mint zsidó ember, messiás hívő zsidóként végezte a szolgálatát. Amen. Tehát szeresd a zsidókat, legyél velük barátságos, de ne nyomjál, ne erőltess semmit rájuk, mert ez visszatetszést fogsz elérni náluk ez miatt. Nagyon sok profécia van, nagyon sok dolog van, amivel készültem, hogy felolvasok nektek az Ószövetségből és az Újszövetségből, ami beteljesedett. Az időnk eléggé elszaladt, úgyhogy csak egy-kettőt szeretnék. Jó, 4 Mózesre lapozzál, 24-es fejezet 17-es versét olvasom. Látom őt, de nem most. Nézem őt, de nem közel. Csillag származik Jákobból, és királyi pálca támad Izraelből, és általveli Moábnak oldalait, és összetöri Sétnek minden fiait. Ez egy profécia Jézusról. És Jézus mit mond saját magáról, a Jelenések könyvének 22. fejezet 16-os versében. Én Jézus küldöttem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága, ama fényes és hajnali csillag. Halleluja! Ézsaiás 53-ból olvasok egy nagyon közismert ige sort, a 4-es verstől a 9-esig. Mindannyian ismeritek ezt, csak most kérlek benneteket azzal a füllel, és azzal a szívvel, azzal a érzülettel hallgassátok, ahogy az első pár, 10 percet is az előbb, ahogy hallgattátok tőlem. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá. És mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik is, kínosztatik Istentől. És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. Mindnyájan, mint juhok, eltévejettünk, kiki az ő útjára tértünk, de az Úr mindnyájunk vétkét őre elveti. Kínosztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az őt nyírók előtt, és száját nem nyitotta meg. A fogságból és ítéletből ragadott el, és kortársainál kigondolt arra, hogy kivágatott az élők földjéből, hogy népen bűneért lőn rajta vereség. És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után, pedig nem cselekedett hamisságot, és álnokság nem találtatott az ő szájában. Kiről beszél az ószövetségi profécia, a messiásról. És ezek az első eljövetellel beteljesedtek. Mit tanít az új szövetség igéje a zsidókkal kapcsolatban? Például azzal kapcsolatban, hogy nem fogadták el a messiást. Tanít erről a Biblia? Tanít. Lapozzatok a római levélre, és a 11-es fejezet 1-2-es versét fogom felolvasni, amely egy kérdéssel indul, így kezdődik. Mondom, tehát, avagy elvetette Isten az ő népét, távol legyen. Mert én is izraelite vagyok, az Ábrahám magvából, Benyámin nemzetségéből való. Nem vetette el Isten az ő népét, melyet eleve ismert. Halleluja! Tehát, hogyha hallasz olyan keresztény embert, aki, hogy is mondjam, rossz értelemben zsidózik, mert ez egy szitok szóként jelen van sajnos a kultúránkban, akkor ezt az igét idézheted neki. Mert Isten mondja itt maga, hogy nem vetettem el az én népemet, Izraelt. Itt annyira nagyon sok ige van ebbe a 11-es fejezetben, hogy kedvem lenne az egészet felolvasni, de csak a 11-es verset olvasom most, ami így hangzik, és olvasom a 12-est is. Annak okáért mondom, avagy azért botlottak-e meg, hogy elessenek? A zsidóságra utal. Azért botlottak meg, hogy elessenek? Távol legyen. Mit jelent az, hogy távol legyen? Azt jelenti, hogy semmiképpen sem ezért, hogy elessenek. Hanem az ő esetük folytán lett az üdvösség a pogányoké, hogy ők felingereltessenek. Az ő elesésük, nem elesésük, az ő botlásuk adott lehetőséget neked és nekem, hogy üdvösséget szerezzünk. Mi lenne velünk, hogyha ők felismerik és elfogadják a messiásukat? Neked hogy lenne lehetőséged a kegyelem korszakba elfogadni Jézust? Ha pedig az ő esetük világnak gazdagsága, és az ő veszteségük pogányok gazdagsága, mennyivel inkább az ő teljességük? Tehát azt mondja itt az ige Pál apostol, hogy a zsidók megbotlottak, nem fogadták el a messiásukat, de ez is nyereséget hozott nekik. Mennyivel inkább hoz nyereséget és gazdagságot a világ számára, hogyha ők, olvasom még egyszer, ha pedig az ő estük világnak gazdagsága, az ő veszteségük pogányok gazdagsága, mennyivel inkább az ő teljességük. Érted-e? Látod-e a súlyát annak, hogy neked áldanod kell Izraelt, hogy Izrael minél jobban működjön, és minél inkább menjen előre, haladjon a megváltói tervnek a beteljesedéséig, és ebben neked szereped van. És hogy rövidre zárjam, 24-es verstől olvasom, mert ha te a természet szerint való vadolajfából kivágattál, és természet ellenére beoltattál a szelíd olajfába, mennyivel inkább beoltatnak ezek a természet szerinti valók az ő saját olajfájukba. Álljunk meg egy picit. Nem vagyok kertészmérnök, de utána olvastam, és talán te is tudod azt, hogy a természetes világban van vadolajfa, és van szelíd olajfa. És amikor a szelíd olajfából letörnek egy ágat, és azt beoltják a vadolajfába, az az ág képes jó gyümölcsöt teremni. De fordítva, a vadolajfából letört ág, berakva a szelíd olajfába, nem képes gyümölcsöt teremni. A természetes szinten. Ezért itt Pál apostol ezt a példát hozza, hogy a természet ellenére mi mégis belettünk oltva a szelíd olajfába, azaz Izraelben, mert az olajfa Izraelt jelképezi, és mégis tudunk gyümölcsöt teremni. Annak ellenére, hogy a természet szerinti síkon ez lehetetlen, nem lehetséges. Ugye, ami lehetetlen az embernek, és lehetetlen a természetes szinten, az lehetséges Istennek. És ő képes volt erre. Mert olvasom tovább 25-ös versben, nem akarom, hogy ne tudjátok, atyám fia, ezt a titkot, hogy magatokat el ne hitessétek, hogy a megkeményedés Izrael nézve csak részben történt, ameddig a pogányok teljessége bemegyen. Erről beszélek. Izrael megkeményítette magát. Ez egy eleve elrendelt dolog volt. Isten tudta ezt. Miért? Még a pogányok teljessége, azaz te és én, bemegyünk az üdvösségre, Istenhez. 26-os vers. És így az egész Izrael üdvözül, amint meg van írva, eljön Sionból a szabadító, és elfordítja Jákobtól az ő gonoszságukat. És ez nékik az én szövetségem, midőn eltörlöm az ő bűneiket. Az evangéliumra nézve ugyan ellenségek ti érettetek, de a választásra nézve szerelmetesek az atyákért. Mert megbánhatatlanok az Istennek ajándékai és az ő elhívása. Halleluja! Annyira szeretjük mondani azt, hogy megbánhatatlanak Istennek az elhívásai, akkor, amikor velünk kapcsolatban a mi ajándékainkról van szó, és arra, hogy Isten elhívott engem, és hibáztam, de Isten nem bánta meg, és nem bánta meg neki az elhívását sem, de itt a szövegkörnyezetben az elsődleges jelentése itt Izraelre vonatkozik. És azt mondja itt Isten, hogy ő nem bánta meg, hogy elhívta a zsidóságot, hogy kiválasztotta őket arra, hogy rajtuk keresztül jöjjön el a Messiás. Úgyhogy, ha Isten nem fordult Izrael ellen, akkor neked sem szabadna. Úgyhogy vigyázz a gondolataidra, vigyázz a szavaidra, és tudom azt, hogy vannak zsidó emberek, akik nem tökéletesek. Vannak, akik nem biztos, hogy tökéletesen becsületesek. És lehetne sorolni a jellemzőket, de itt most nem erről beszélek, hanem Istennek a szemszögéről, Istennek a látásmódjáról, és arról az örökké való tervről, amely a Jézus Krisztusban teljesedik be, aki a zsidó messiás. Halleluja! Neked és nekem egy zsidó messiásunk van. Halleluja! És ahogy Józsué annak idején bevezette az ígéret földjére a zsidókat, Jézus fogja maga úgy bevezetni a zsidókat, az ő népét, akkor, amikor eljön az az idő teljessége. Tehát van egy dicsőséges végkifejlet leírva, és ezzel az igével zárom, és ez pedig Ezékiel 36:15-ben van, mert így hangzik, és többé nem hallatom ellened a pogányok gyalázását, és a népek szidalmát többé nem viseled, és nemzetet többé gyermektelenné nem teszed, ezt mondja az Úristen. Halleluja. Lehet, hogy egy picit száraz volt ez a részemről a mai napon, és lehet, hogy egy picit másra számítottál, de én hiszek abban, hogy erről hallani kell. Néha kicsit így, picit töményebben is, mert nekünk a megfelelő módon kell viszonyulnunk a zsidósághoz, ahhoz a néphez, amit Isten választott ki azért, hogy elküldje a messiást. Úgyhogy legyen egy bibliai, igei látásod, és gerjedjen fel a szíved Izraelért, és amikor hallod, hogy bombáznak innen és lövöldöznek onnan, akkor emeld fel a hitedet. És amikor hallod, hogy nem esik elég eső Izraelbe, akkor emeld fel a hitedet. Mert nekik az eső fizikai értelemben is nagyon nagy kincs. És amikor van lehetőséged arra, egy ilyen alkalommal például, amikor kihirdetésre kerül, hogy jövő ősszel, körülbelül egy év múlva Izraelbe megyünk, akkor gerjesz fel a szívedet, hogy elgyere te is, akárha kell, akkor minden hónapban félre tegyél egy kis összeget, hogy összegyűjjön a rávaló, hogy járj azokon az utakon, ahol Jézus is járt. És egy picit betekintést nyerj abba, ahogy a zsidók élik a hétköznapjaikat. Amikor az ortodox kis pajeszos kisfiúkot imádkoznak a siratófalnál, ez nem ugyanaz tévén keresztül látni, mint személyesen. Amikor mennek a kis csoportos gyerekek az utcán és imádkoznak, amikor a zsidó ember imádkozik a buszon, a villamoson, amikor elmész egy zsidó piacra, és látod azt a közel-keleti fűszer kultúrát, és beletekintesz, bele szagolsz egy picit a közel-keletnek a világába, akkor egy más ember leszel. Kit ez érint meg, kit az érint meg, valakit a nyugati fal, tehát a siratófalnak a szellemisége, és a spirituális töltete érint meg nagyon, valakit a holtenger, valakit a galileai tó, mikor ott csónakázunk, és felolvassuk az odatartozó igéket, valakit a boldog mondások hegye, valakit a kenyérszaporításnak a helyszíne, valakit a nemzetek temploma, valakit az olajfák hegye, valakit a sziklasivatag érint meg úgy igazán, mikor ott van, de garantálom neked, ha nyitott szívvel jössz, ha úgy jössz, hogy kapni akarsz valamit, és adni akarsz valamit, akkor Isten szellem egy különleges módon fogod meglátogatni. Mert semmi sem hasonlítható Izraelhez. A világ közepe ott van, Jeruzsálemben, a Mória hegyén, ahol most egy szikla mecset áll, az arany kupolás, az nem egy zsidó zsinagóga, az egy arab mecset, de azon a helyen volt az, ahol Ábrahám hajlandó volt föláldozni Izsákot. Azon a helyen állt a templom, ahol Jézus tanított. Ott volt a szentek szentje. És amikor te ott meg tudsz állni, jelen tudsz lenni, és egy picit át tudsz lényegülni attól, hogy persze egészen másképpen néz ki Izrael, a mai modern Izrael, mint ahogy 2000 évvel ezelőtt Jézusnak az idejében, de mégis ott vagy, és valami különleges dolog történik veled. És másképpen fogsz Izraelre nézni, amikor hazajössz. Úgyhogy én bátorítalak téged, hogyha ez egy hitlépés neked, hogy gyere velünk, akkor vedd be a hitlistádba. Ha nincs lehetőséged rá, akkor keresd valakit, aki támogatni tudsz abban, hogy eljusson Izraelbe. Amen. Dicsőség az Úr Jézusnak.